Úri Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ez a gyülekezet szeretettel köszönt benneteket. Áldjuk Istent, aki arra indított titeket, hogy elhozzátok gyermeketeket és kérjétek, hogy őt is fogadjuk a keresztény által, a keresztény anyaszentekházba. Hiszünk, Isten akarata ez, hogy ez a gyermek Jézus Krisztus követője legyen. Most pedig fennállva hallgassuk meg, kedves testvérek, a szerzetességet. A mi Úrunk Jézus Krisztus feltámadása után mennybe menetel előtt parancsot adott tanítványainak eképpen, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványnak minden népen, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nekem, s íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezt olvasom az apostolok cselekedetének könyvéből, a második fejezet 39. versét eképpen, mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazok is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves szülők, kedves szülők! Péter, amikor az ígéretről beszél, akkor egy konkrét dologra utalt. És mire? A keresztségre. Ez az ígéret, ami a tiétek és ezért a gyermeké. Természetesen az alapkérdés mindig az, hogy miért jó nekünk, hogy Isten ezt az ígéretet adja. Mert hiszen a keresztség nem csak annyi, amit most látunk magunkban, nem csupán ünnepélyes esemény, ahol jelen van az ünneplő család, lelkipásztor és az ünnepélyes. De az ígéret pontosan azért fontos, mert mi hiszük, hogy nem csupán emberek vannak itt jelen, hanem az Úristen is itt van. Ez az ígéret. Hogy a keresztség nem csupán emberi esemény, hanem az Isten jelenlétében zajló dolog. És a keresztséghez fűződnek még további ígéretek is. Először is Isten tesz mellé valamit. Mégpedig azt, hogy megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Ez az ajándék nem díszes csomagolásban érkezik, nem is látható módon. Csupán a szívben, a lélekben érezhető. A Szentlélek ugyanis bátorrá tesz. És nem a mindennapi életben, hanem a hithez való hozzáállásunkban. Bátran merjük majd vállalni, hogy érdekel minket mindez, ami Istennel kapcsolatos. Keresztülünk, keresztülünk, aki megkapja a Szentlélek ajándékát, az elmeri mondani másoknak is mindazt, amit Istennel kapcsolatban átélt. Bátorság ahhoz is, hogy ennek a kisgyermeknek is elmondjátok mindezt. És kapcsolódik a keresztség ígéretéhez még egy ígéret, mégpedig a ti ígéretetek. Ti azt ígéritek majd meg, hogy úgy nevelitek és úgy kértek segítségét Ágnes neveléséhez, hogy ő megismerkedjen a mindenható Istennel. Ez az ígéret a tiétek is. Ezt ti teszitek. És a keresztség ígérete akkor válik teljessé, ha ti is megtartjátok fogadalmatokat. Kedves szülők, keresztülők, fogadjátok el Isten ígéreteit a keresztségről, és teljesítsétek a saját fogadalmatokat, hogy a kis Ákos életében is beteljesedjen minden ígéret, amit Isten tett. Így legyen. Amen. Most pedig álljatok fel, hogy a gyülekezet szintünk. Kérem, hogy a következő kérdésekre válaszoljatok. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségében a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassuk? Ha igen, felejétek akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, ő maga tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük. Isten adjon testi lelke előtt fogadalmatok teljesítését. Most pedig a gyülekezet tagjait kérdezem, ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy ő hit benne legyen? Ha igen, feleljük, ígérjük. Isten szent lelke adja erőt ígéretünk teljesítéséhez. Most pedig mondjuk el együtt az apostolokat. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek és a Jézus Krisztusban, az egyszülött fiának, a Úrunkban, aki fogantat a Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátuson, megfeszítették, meghaladta és elhagyták. Alászállt a pokolba, harmadnak a föltámadta otta közül, felment a mennybe, ottól a mindenható Atyással jöjjön, onnan jön ítélni, élőket és sokat. Hiszek Szent Lélektől. Hiszem az egyetlen és keresztény van a Szent Egyházat, a szentek közösségi, a bűnök bocsánatát, a test feltámadás és az örök életet. Imádkozzunk! Menj édesatyám, kérünk téged, hogy te áldásod legyen a keresztelendő családon, és a szülőkön, és Ákoson. Te vedd őt, körül a te védőóvó kezedben. Tanítsd őt a te igédre szabadra, hogy azok legyenek ott a szívében. Segítsd őt az engedelmességre, a szófogadásra tanítani, hogy mindenkor a te utadon járjon. Add Urunk, hogy ő is itt majd fogadalmat tudjon tenni később a konfirmáció alkalmával az ő hitéről. Így kérjük a te áldásod, legyen körül a családod, keresztülőt és a Ákos. Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. És pedig kérném Ákost. Kicsit megkérdem.
Előre hagyd.
Hagyd előre. Ákos, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Ákos, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Gratulálok. A keresztelőség mindéken a képes bizonyosan. Foglaljuk helyet, kedves testvéreim, és készüljünk Isten tiszteletet már a részére. A 264. dicséretünk mind az öt versét énekeljük, 264. dicséretünk mind az öt versét énekeljük, amely úgy kezdődik. Álljadél lelkem, a dicsőség erős király. segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, hallgassuk meg Istennek ígéjét, amit szól hozzánk, Haggeus próféta könyvének, második fejezetének, 3-tól a 9. verséig, a következőképpen, hosszabb ige szakaszt leülve, és figyelve szívvel hallgassuk. A 7. hónap 24. napján így szólt az Úr ígéje Haggeus prófétának. Beszélj Zerubbábellel, Sealtiel fiával, Júda helytartójával is, Jósua főpappal, Jócádák fiával, meg a megmaradt néppel és kérdezd meg tőlük, van-e köztetek olyan, aki még látta ezt a templomat régi dicsőségében? És milyennek látjátok most? Ugye, szerintetek ez semmit sem ér ahhoz képest? Azért most légy bátor, Zerubbábel, így szól az Úr. Légy bátor te is, Jósua főpap, Jócádák fia. Legyen bátor az ország egész népe, így szól az Úr. És dolgozzatok, mert én veletek vagyok, így szól a seregekben. Mert ígéretet tettem nektek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és lelkem köztetek maradt, ne féljetek. Így szól a seregek Ura. Még egy kevés idő, és megrendítem az eget és a földet, a tengert és a száraz földet. Megrendítek minden népet, elhozzák kincseiket a népek, ezt a házat pedig megtöltöm dicsőséggel, mondja a seregek Ura. Enyém az ezüst, enyém az arany, szól a seregek Ura. Nagyobb lesz ennek a későbbi templomnak a dicsősége, mint amilyen a korábbi évek volt, mondja a seregek Ura. És ezen a helyen békességet adott, így szól a seregek Ura. Amen. A mi Urunk Istenünk áldja meg az ő igének olvasását, hallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Gyertek testvéreim, menjünk a szívünk Istenünk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, áldunk és magasztalunk téged ezért a mai napért. Köszönjük, hogy szent lelked által elhoztál bennünket a te szent hajlékodba. Köszönjük, hogy itt lehetünk veled és a testvérekkel egy közösségben. Hozzád száll a mi énekünk, a mi imádságunk jó illata. Köszönjük, hogy magadhoz engedsz minket. Köszönjük, hogy erőt meríthetünk. Mátorságot kaphatunk, bocsánatot védkeinkre, és az örök élet ígéretét. Köszönjük a te ajándékaidat, köszönjük a te ígéret, amely örök és teremtő. Új életet kínálsz fel nekünk, Urunk, változás. Köszönjük, hogy megtetszik minket, bekötözünk. Így kérünk, bocsáss meg nekünk, bocsáss meg mindazt, amit ellened vagy egymás ellen vétettünk. Segíts ebben az órában, hogy megértsük a szavadat, meglássuk a te útmutatásodat, és ölel magadhoz, kegyelmes Urunk, Istenünk. Jézusért kérjük, szent lelked által légyenek köztünk. Amen. Kedves testvérek, az ige hirdetéssel készülve a 372. dicséretünk első versét énekeljük. 372. dicséretünk első versét kezdődik. Könyörögjünk az Istennek szent lelkének. Kedves testvéreim, Istennek ígéjét olvasom, hogy szólt hozzám, és hiszem, hogy szólni kíván hozzátok is. Ha már felolvasok ige részből, Aggeus prófét a könyvének, második fejezetének, 9. verséből, nagyobb lesz ennek a későbbi templomnak a dicsősége, mint amilyen a korábbié volt, mondja a seregek ura, és ezen a helyen békességet adok, így szól a seregek ura. Amen. Foglaljuk el. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, amit is sok szeretettel köszöntök. Isten mindig jobban tartogat a számunkra, mint amit mi el tudunk képzelni. Izrael népének erre az ígéretére nagy szüksége volt. Izrael népe 70 évet töltött Babilonban, számizatosnak. Mindenüket elvesztették, a templomot lerombolták, el kellett hagyni az otthonukat, a hazájukat. 70 év után egy halvány remény sugárt állt. Isten, Círus király szívében munkálkodva megenyhítette, aki a zsidókat végül hazaengedte Jeruzsálembe. Krisztus előtt 530-ban 50 ezer zsidó térhetett ismét haza, hogy újjáépítsék a templomot. Ezt olvassuk Ezrás könyvében, 3. fejezet 1-3 versében. Amikor elérkezett a 7. hónap, és Izrael fiai már a városaiban laktak, egy emberként összegyűlt a nép Jeruzsálembe. Ekkor fogott hozzá Jézsua, Jócádák fia szolgatásaival, a papokkal és Zerubbábellel, Sealtiel fia testvéreivel együtt, hogy felépítsék Izrael Istenének az oltárát, és élő áldozatokat mutassanak be rajta úgy, hogy a megvan írva Mózesnek, Isten emberének a törvényére. A régi helyén állították meg az oltárt, és bár rettegtek a tartományok népétől, égő áldozatokat mutattak be rajta az Úrnak, reggeli és esti égő áldozatokat. Lehet, hogy kemény volt a munka, vagy a szomszédos népek állandó gúnyolásai, miatt idővel elhagyták az Isten házának építését, Izrael népe, és a saját otthonaikat, épületeiket kezdték el építeni. Nem tudjuk konkrétan, mi lehetett az oka. Isten ugye már másodlagos lett a számokra. Úgy gondolták, hogy a templom építéséhez egy-két év múlva majd visszatérünk. Először a saját házainkat fogjuk fölépíteni, az üzletünket. Aztán eltelt 16 év, és semmi munka nem folyt az alatt a templom körül. 16 év elég hosszú idő volt ahhoz, hogy a felnövekvő nemzedék gyerekek azt a konklúziót vonják le, hogy a templom nem is olyan fontos a szülők. Míg az Isten háza emészetnek indult, pedig az emberek házai kivirultak. Ezt olvassuk Aggeus próféta első fejezetében. Hát annak itt van az ideje, hogy ti magatok faburkolattal díszített házakban lakjatok, amikor a templom még romokban hever. Azért így szól a seregek ura. Gondoljátok meg, mi történik veled. Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be. Esztek, de nem fogtok jól lakni. Isztok, de nem fogtok megrészegedni. Felöltöztök, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas elszínbe rakna a pénzét. Igen, kedves testvéreim, homokvárat építünk akkor, amikor a szívünkben nem az Isten van az első helyen. Valahol tudjuk, hogy az Úrral való kapcsolat mennyire fontos. Főleg az első szeretet idején. De aztán jönnek a gyerekek, jön a tanulás, jön a munka, az erőlépés, az utazások, különféle feladatok. De minden egyes napból az Isten dolga kevésbé lesz fontos a számunkra, míg a saját dolgaink egyre fontosabbak kell válni. Nem felejtjük el az Istent, de egyre kevesebbet törődünk vele. Az imádságaink egyre ritkábbak lesznek. A Bibliánkat kezdi belepni a kor. A gyülekezet távol ismerős lesz után. De mi a helyzet velünk? Mi is hasonlóan élünk, mint az emberek Aggeus proféta idején? Esetleg ráismerünk magunkra a történet alapján? Talán nekünk is azt üzenni az Úr, mint azoknak az embereknek akkor, mit üzen nekünk az Úr. Menjetek a hegyekbe, hordjatok fát, és építsétek fel a templomat, hogy gyönyörködjen benne, és dicsőítsenek engem, mondja az Úr. Azaz térjetek meg, bánjátok meg bűneiteket. Bizony mindannyian követünk el valami bűnt, amit időről időre, bizony meg kell bánnunk őszintén. Amikor az ember átadja az életét Jézus Krisztusnak, akkor nagyon lelkes, lángoló, szívvel követi az Urat, céltudatos. Azonban idővel ez elmúlhat, és lehetnek olyan időszakaink, hogy keményé és hideggé válik a szívünk. Amikor a hitünk meggyengül, de ezekből a mélységekből is vissza tud bennünket az Úristen húzni a bűnvágyak után. Isten pedig vár rám. Az Úristen vár bennünket, hogy ismét magához ölelje. Nem fog elfordulni tőlünk, nem fogja lelakatolni a Bibliánkat sohasem. Tárt karokkal vár bennünket minden. Ezt olvassuk az 1 Korintus 1.9-ben. Hűséges az Isten, aki által meghívást nyertetek fiának, Jézus Krisztusnak, ami Urunknak közösségére. Igen, Isten visszafogad bennünket, ha őszintén megbánjuk az érkeinket. Az Új Szövetségben is találunk erre egy nagyon szép példát, a tékozló fiú történetében. A gazdag ember legkisebb fia úgy dönt, hogy kikéri az örökségét hamarabb, mint ahogy azt lehetett volna, az apja még él. Aztán ott hagyja az atyai házat, és elmegy egy olyan bűnös, ókori városba, mint ha mondjuk Monte Carlo vagy Las Vegas. Mindenét eltékozolja, az utolsó pillérig elköltött az örökségét, nőkre, játékokra, táncra, mulatságokra, haverokra. Büszkeségéből mégsem ment még haza. De amikor már a disznók Máriából is evett volna, akkor tért észhez. Akkor eszébe jutott, hogy otthon a szolgálók is jobban élnek, mint ő most. Megbánva a tettét, hogy elhagyta az Urat és az Apját, elindult haza. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. Mert az ember, ha igaznak tartja magát, akkor kimondja, nincsen szükségem változásra, nincs szükségem arra, hogy megváltozom. És lehet, hogy ezt nem is mondjuk ki, hanem csak az életünk sugározza. Nekem jó így is, ahogyan az életem most van. A kicsi hittel, a langyos lélekkel, a megszokásokkal, és már is igaz vagyok magam előtt. Már is úgy gondolom, hogy az életem megfelel Istennek. Pedig ez így nem elég. Csak akkor örülnek a mennyben igazán, ha egy bűnös ember megtér Istenhez. Amikor az ember megy az egyik irányba és megfordul az élete teljesen. Nincs rá jobb példa, mint Pál apostolé. Megy Damaszkusz felé, hogy Jézus követőit nyomorgassa. Majd néhány nap múlva elindul Damaszkuszból, hogy Jézus üzenetét hirdesse, teljes fordul. Az egyik irányból a másik irányból. Jézus így változtatta meg az ő életét. Egy nagy példát is ad említsek, Billy Sunday gyermekkorától kezdve szerette a baseball, játszott a többi fiatallal, amikor egy híres csapat menedzserre észrevette, felfigyelt rá és a csapatához szerződtette. Nagy erőssége volt a gyorsasága. Nagyon rövid idő alatt az egyik leghíresebb sztár lett a csapatából. Jó fizetése volt, mindent megtehetett, amit csak akart. És egy alkalommal kis italos állapotban betért egy mentő misszió alkalmára, ahol megfordult az élete és megtért. Ettől kezdve felhagyott az ivással, a káromkodással és mindazzal, ami a szár élethez hozzátartozik. Egy idő után pedig a baseball játékot is abba hagyta, hogy Istenről beszélhessen mások. Ilyen megtérésre, ilyen életfordulásra van mindannyiunknak szüksége. Ez az irányváltozás egyszer megtörténik, de minden napon szükségünk van az irány beigazítására. Olyan ez, mint amikor hajózik valaki. Ha Ha nem igazítja be a hajó irányát minden egyes pillanatban az északi irányhoz, akkor egészen más felé halad a hajó. Ha nem igazítjuk és minden egyes napon az életünket Jézushoz, akkor egy idő után a mi életünk is egészen távol jár. Egy filmben hajózik magányosan a főszereplő Milán körüli útján, de után kívül egy potya utast is vitt magával, akinek konkrét célja volt, hogy egy szigetre eljusson. Ezért egy pénzérmét helyezett az iránytű mellé, hogy rossz irányba mutasson, ne az északi. A hajó valóban rossz irányba haladt, és csak akkor derült ki, amikor egy sziget került a hajó elé, akkor a szigetnek nem szabadott volna lennie. Ilyen sokszor vagyunk, mi is ezzel így, kedves testvéreim. Igazítjuk az életünket újra meg újra Jézushoz, csak valami megzavarja az irányunkat, a lelkünket, ami érzékelni a helyes irányt. És ez a zavaró tényező nem más, mint hogy saját magunkat igaznak tartjuk. És már nem is Jézushoz igazodunk, hanem azokhoz a dolgokhoz, amiről azt gondoljuk, hogy az Jézus akarata. Mert ha ez nem így lenne, akkor egészen másképp nézne ki az életünk. Ha nem zavarná semmi a látásunkat, akkor célegyenesen haladnánk a menny felé. A megtérő bűnös nem csak, hogy hátat fordít a rossznak, hanem elindul a jó felé. Keresi a békességet még akkor is, ha mások provokálják. Szeretetet ad ott is, ahol mások a gyűlöletet osztogatják. Hűségről tesz tanúbizonságot még ott is, ahol divat a hűtlenkedés. Nem veszel a másikról semmit, még akkor sem, ha mindenki más ezt teszi. Mert a rosszat kerül, és a jót tenni, ez a megtérés. Ugyan olyan szépen megfogalmazza Heidelbergi Kátén, hogy hány részben áll az igaz bűnbánat, ma is az ember megtérése? Kettőből. Az új ember megöléséből, és az új ember megelevenítéséből. Ma is a megtérés nem más, mint az, hogy mi bűnösök megbánjuk, amit tettünk, és igyekszünk pont az ellenkezőjét tenni. Izrael gyermekei is megbánták bűneiket, és elindultak hazafelé. Amikor Haggaios proféta szavait meghallották, hogy menjenek a hegyekbe, vágják ki a fákat és építsék fel a templomot, engedelmeskedtek. Bűnbánatot tartottak és elindultak dolgozni. Csak egy dolog aggasztotta őket, hogy nem fognak tudni olyan templomot építeni, mint amilyen Salamon építette. Hiszen ők látták azt a templomot, hogy milyen gyönyörű volt. Isten a következőt üzente neki. Van-e köztetek olyan, aki meglátta, aki még látta ezt a templomot régi dicsőségében? És milyennek látjátok most? Ugye, szerintetek ez semmit sem ér ahhoz képest. Azért most légy bátor Zerubbábel, így szól az Úr. Légy bátor te is, Jósua fia, Jócádák fia. Legyen bátor az ország egész népe, így szól az Úr. És dolgozzatok, mert én veletek vagyok, így szól a sereget ura. Mert ígéretet tettem nektek, amikor kijöttetek Egyiptomból és lelkem köztetek marad. Ne féljetek, így szól a sereget ura. Még egy kevés idő is megrendítem az eget és a földet, a tengert és a szárazföldet. Megrendítek minden népet és elhozzák kincseiket a népek. Ezt a házat pedig megtöltöm dicsőséggel, mondja a sereget ura. Enyém az ezüst, enyém az arany, így szól a sereget ura. Nagyobb lesz ennek a későbbi templomnak a dicsősége, mint amilyen a korábbi volt. Nagyobb lesz ennek a templomnak a dicsősége. Nagyobb lesz ennek a későbbi templomnak a dicsősége. Mire gondolt vajon ezzel Isten? Arra több aranyat fognak felhasználni a második templomra, mint az elsőre. Arra még több kiegészítő épület veszi majd körül mindezt, mint a korábbi. Arra, hogy még nagyobb számban fognak bemutatni az áldozatokat, a papok és a léviták. Mert ha nem is Haggaios idején, még Jézus korában ezt bekövetkezett. Nagy Heródes Krisztus előtt 19-ben kezdte el az akkor már több mint 400 esztendős második templom átépítését. A munka nagyságára jelentően összesen mintegy 80 évig tartott. Nem sikerült felépíteni Paddeus korában a templomot, a nagy Herodes mind jobban kibővítette, hatalmassá vált. Salamon temploma gyönyörű volt, de ez a második templom nagy Herodes általi bővítésével együtt csodálatos lett. Jézus tanítványa is el voltak ragadtatva a második templomtól. Ezt olvassuk Márk evangéliumában. Amikor Jézus kiment a templomból, egyik tanítványa így szólt hozzá. Mester, nézd, mekkora kövek és mekkora épületek. Azonban Jézus válasza mutat rá arra, hogy Isten dicsősége nem a kövekben, nem az épületekben van, hiszen így felel neki. Nem marad itt kőkövön, amit lenne rombolnál. Istennek az a nagyobb dicsősége, amelyről a hangos próféta jövendőlt. Épp Jézus Krisztusban jelent meg a templomban. Amikor ő, Jézus Krisztus ott tanított, gyógyított, ahogy a Lukács írta, az egész nép figyelemben hallgatta. Ma pedig még nagyobb a templom. Hiszen mi mindannyian a keresztények a Szentlélek templomai vagyunk. A mi életünkben is Isten Jézus Krisztusban és az ő szent lelke által mindig jobban tartogat, mint amit mi el tudunk képzelni, vagy ami a múltban volt. Ne gondoljuk, hogy ez lehetetlenség lenne. Isten szeretné úgy megáldani az életünket, a házasságunkat, a munkánkat, hogy az jobb, erősebb, áldásosabb legyen, mint amilyen eddig volt. Ha engedjük, akkor a mi életünkben is egyre nagyobb lesz az Isten dicsősége. Erősebb és nagyobb lesz a hitünk. Több türelmünk, szeretetünk, békességünk lesz. Több jót teszünk. Hűségünk Istenhez és a társunkhoz erősebbé válik. Könnyebben fogjuk venni Jézusra az akadályt, a nehézségeket, a kísértéseket, próbatételeket, amik továbbra is érhetnek minket. Érhetek bennünket és a hétköznapok során, amikkel találkozunk majd. Isten jobban tartogat a számunkra. Végezetül, ami a legjobb, hogy Isten mindezeken kívül egy új templomot is ígér a számunkra a mennyben, egy még dicsőségesebbet. Ezt olvassuk a Jelenések könyvében, 21. fejezet, 24. 22. versétől. Nem láttam templomot a városban, mert a mindenható Úristen és a várán annak a templomot. És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és a lámpása a várja. A népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket. Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz. A népek oda viszik be kincseiket és gazdagságukat. Tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek, hanem csak azok, akik be vannak írva a bárány élet könyvébe. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban Isten valóban jobbat tartogat a számunkra, a legjobbat készíti a számunkra. Legyen az ez a hét, a jövő következő hét, vagy az életünk további része. Isten a legjobbat készíti a számunkra, akik Krisztus Jézusban vagyunk. Hát ezzel a reménységgel induljunk el, és ez a reménység legyen ott a mi szívünkben. Amen. Kértek testvéreim, válaszoljuk Istenünk üzenetére. Énekelve a 265. dicséretünk, 265. dicséretünk 4. versét, amely így kezdődik, utakban számtalan sok uram és eszköző. szívünket Istenünkhöz, imádkozzon. Urunk Istenünk, kérünk téged, hogy a te ígéd mélyen áthassa az életünket, s új embermé váljunk, akik nem a bűn után botorkálnak, s nem csak önmagukkal törődnek. Segíts, hogy olyan emberekké váljunk, akiknek elhívtál bennünket Krisztus Jézusban. Köszönjük, hogy te sohasem mondasz fel rólunk, sohasem adod fel, s nem fordulsz el tőlünk, hanem kegyelmeddel, szereteteddel, erőddel, áldásaiddal és jelenléteddel töltesz el minket napunkban. Add, hogy egy új korszak kezdődjön el mindannyiunk életében. Add, hogy meglássuk a te áldásaidat, és a te ígéreteidben bízunk, hogy valóban te mindig jobbat tartogatsz a számunkra. Te általad sikerül minden akadályt könnyebben tennünk. Köszönjük, hogy te ott állsz mellettünk, velünk vagy. Köszönjük a te ígéreteidet, áldásaidat, add, hogy ezeket megtapasztaljuk, ezeket megragadjuk a hétköznapokban. Kérünk, hogy áld meg a gyülekezetünket, áld meg a gyülekezet részeinket, áld meg az épületeinket, áld meg a templomainkat, az imaházunkat, áld meg teljes gyülekezetünket, hogy valóban minden szakrális helyen a te dicsőséged mind nagyobb legyen. Így kérünk, addunk, hogy mindazt, amit eltervezett a gyülekezet, meg tudja valósítani, sikerüljön a budaüti gyülekezeti háza és parókia megvalósítani, teljes mértékben idén befejeznek a dicsőségedben, és adorunk a Marosegy Imaház újjáépítését, megvalósulását, bővülését, úgy, ahogy azt egy jónak látogulni. Mindezek legyenek a te dicsőségedre, az Úr Jézus Krisztusért, és kérünk, hogy a te gyülekezeted legyen a te dicsőségedre, adorunk, hogy a mi életünkben is meglátszódjék a te munkád, hatalmadunk, hogy az emberek dicsőítsenek téged. Te munkálkod bennünk és rajtunk keresztül, te áldásod, áradjunk ki a környezetünkre, családunkra, munkahelyünkre, és bárhol vagyunk a környezetünkben lévőkre. Te áldásod legyen rajtunk, vagyunk. Ebben kérünk, hogy gyógyíts meg betegeinket, vigasztalva a gyászoló családokat, és karolj fel az elesetteket. Áldásaidat áraszkodjál, Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. A rövid csendesség alatt hozzuk Isten elé a személyes imádságunkat. Köszönjük, Urunk, hogy te meghallgatod szívünk csendesmálszát. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézus imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék a te neved. Jöjjön a te országod, legyen a te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünket. Tegyél minket a kísértésre, a szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána vigyük Isten áldását. Isten az Úr Jézusban ajándékozzon meg téged mindig őrző szent kezével, szeme világosságával, szavainak békéjével. Az ő szíve vidámságot árasszon szét a fejről, és az ő ereje tüzével indítson el a harcaira. Az ő dicsősége látszódjék meg rajtad. Most és mindenkor. Amen. Foglaljuk a helyünket, kedves testvérek. Mindenkinek Istentől áldott vasárnapot kívánok, és tárgyal meg a további hetünket, majd a jövő hetünket, a nyaralásunkat, a pihenésünket, az Úrral való együttléteinket, és üdvözletét küldje a Marosegy gyülekezetünk, a Széchenyi testvéreknek. Isten tiszteletünk végén pedig énekeljük a 274. dicséretünk minden négy versét, 274. dicséretünk minden négy versét, ami így kezdődik. Istenének által minden, bizalmasak legyünk.